Sziasztok, ez itt a Franci Tudatos Életmód Podcast, én Kollár Franciska vagyok, holisztikus és ajurvédikus életmód tanácsadó, lifestyle coach és interior stylist, és hiszem, hogy mindannyiunkban ott van a lehetőség egy teljesebb, tudatosabb életre. Ebben a műsorban olyan emberekkel beszélgetek, akik már léptek, változtattak az életükön, és ma az útjuk során megszerzett tapasztalataikat mások szolgálatába állítják. Valódi történeteken keresztül kapcsolódunk, inspirálódunk és emlékeztetjük egymást arra, hogy a változás igenis lehetséges. Éljünk jobban, ez a mottónk, igaz történetek azoktól, akik változtattak. Mai vendégem pedig Szabó Keresztes Ági, a Lámpás az úton vendégház tulajdonosa. Szia Ági, köszöntelek a Franci Tudatos Életmód Podcastban, mert nagyon vártam a beszélgetésünket. Az első kérdés, amit szeretnék neked feltenni, egyrészt, hogy mondj pár szót magadról, és fontos lenne, hogy elmeséld, ha visszagondolsz a budapesti életedre, milyen volt ott élni, és mi hiányzott belőle igazán?
Szia Franci, köszönöm a meghívást, és nagyon örülök tényleg, hogy tudunk beszélgetni. Nagyon izgalmas így visszagondolni, mert hogy ez már 2019 volt, hogy mi váltottunk, és most már ez 7 éve történt ez a nagy váltás. Úgyhogy köszönöm, hogy kérdezed, nagyon jó, hogy visszautazni egy kicsit gondolatban. Igazából szerintem az több fontos látni, hogy amikor mi Budapesten éltünk, akkor eleinte ketten a férjemmel voltunk, és egy olyan 10-11 évet éltünk Budapesten. Aztán jött az első kisfiunk, aztán jött a második kisfiunk, itt teltek az évek, munkából mentem szülni, és hát úgy éltük a mindennapokat, és egyébként mi nagyon szerettünk Budapesten. Én zempléni vagyok, a férjem pedig itt a Bakony-Vértes találkozásánál élt, született, és ahogy oda kerültünk, nekünk az egy fantasztikus dolog volt, hogy ott lehetünk a nagyvárosban. Én gyerekként nem is nagyon jártam Budapesten, talán egyszer-kétszer, és egy ilyen, azt is mondhatom, hogy egy ilyen álom teljesült, és ketten mi nagyon éltük. Moziba jártunk, színházba jártunk, nagyokat sétáltunk, rengeteget mentünk gyalog, bicikliztünk, laktunk a belvárosban, laktunk a keletinél, tehát így volt sok minden, főleg a pesti oldalt ismertük. Budára meg nagyon szerettünk átjárni, rengeteg kávézóba jártunk, finom sütiket próbáltunk, tehát ezeket a dolgokat mind nagyon-nagyon élveztük, ott lettek barátaink, ott lettek közösségeink, nekem a hugomék is ott éltek, úgyhogy igazából nem volt olyan nagy baj, és nagyon-nagyon szerettük ezt az egészet. De aztán ami úgy hiányzott, azt tudod, akkor jött, amikor hazamentünk néha. Mondjuk hazautaztunk Zemplénbe, vagy hazamentünk a férjem családjához, és amikor úgy kikerültünk a városba, és úgy kinyílt a tér, és láttuk a mezőket, a szántókat, a fényeket, az illatokat, tudod, a föld illata, meg minden, az fantasztikus volt, és egyre inkább az volt a tapasztalásunk, amikor jöttünk vissza, vagy mentünk vissza, most ott vagyok fejben, újra Budapesten, hogy ez hiányzik, és hogy milyen jó lenne ezt jobban átélni, de olyan, mi kicsit mindent úgy impressziókban élünk meg nem mindig tudatosan gondoljuk végig, és ez egy jó ideig ment így, hogy ez csak úgy oké, volt az érzés, visszamentünk, folytatjuk az életünket, úgyhogy talán ez kezdett úgy igazán erősödni, ez az elvágyódás érzés.
Ez annyira jó hallgatni egyébként, mert egyrészt szerintem mindannyiatok, akikkel beszélgetek ebben a podcastban, így valami hasonló érzés összekötődik egyébként, így a nagy változáson túl, mert hogy ez tök érdekes, ezt most kötöm én is így össze, hogy javarészt mindannyian vidéken nőttünk föl, de van budapesti élményünk, vagy valakinek külföldi nagyvárosi élménye, és volt egy ilyen visszavágyódás, és annyira tényleg most én is kicsit így visszamentem az időbe, hogy így hallgatlak. Visszaemlékszel még így azokra az időkre, mi volt az a pont, vagy felismerés, amikor megszületett bennetek, hogy kész, vége, változtatni kell?
Ez azért egy folyamat volt, talán tényleg párhuzamosan ezzel, hogy erősödött ez az elvágyódás is bennünk, de erről nem nagyon beszéltünk, hanem amiről tényleg beszéltünk, többet az, hogy az első saját lakásunkban éltünk Zuglóban, egy nagyon jó helyen egyébként. Sok zöld vett minket körül, de 50 négyzetméteren voltunk, akkor már volt két gyerekünk, nem volt vészes a helyzet, olyan jó helykihasználással berendeztük azt a kis lakást, de éreztük, hogy ez már kezd úgy szűk lenni, és gondolkodtunk harmadik gyerekben nagyon. Aztán azon is gondolkodtam, hogy tudod, hogy így ment az idő, és vissza kellett volna már lassan csekkolnom a munkahelyemre, egy multiból jöttem el. Előtte meg egy kis üzleti iskolában dolgoztam, hogy hát hogy lesz ez? Most már két gyerekünk van, annyi logisztika, Budapesten főleg, hogy mi nem a környékünkön jártunk óvodába, hanem talán erről majd még beszélgetünk, de a belvárosba jártunk egy óviba, és akkor rengeteg utazás volt ezzel, rengeteg átszállás, inger, ahogy a gyerekeket elciheled, az a mész, és ott volt bennünk, hogy ez most hogy lesz akkor hosszú távon, hogy most tényleg vagy menjünk egy kicsit nyugisabb helyre, valamit gondoljunk át, de ott volt a másik, hogy mi vagy Budapesten belül maradunk, és valami nagyobba megyünk, de talán még nyugisabba, vagy nagyon messze, mert hogy mi agglomerációba, vagy ilyen külső kerületben nem szeretnénk költözni. És párhuzamosan én nagyon intenzíven elkezdtem még az üzleti iskolás ismerettségeim kapcsán beszélni, például egy néhány coach így adott kézről kézre, és akkor megtaláltam, kaptam egy jó kontaktot vele, elkezdtünk gondolkodni, hogy nézzük meg az erősségeimet, nézzük meg, hogy merre lehetne menni, mert hogy én a két gyerek mellől valószínűleg én akkor úgy láttam, hogy nem tudnám azt a napi 8 órás múlt is munkát továbbvinni, pedig nagyon-nagyon jó csapatból jöttem el, fantasztikus kollégáim voltak, akikkel végigtartottuk a kapcsolatot, de ez nagyon piszkált már, hogy mi leszek én, ha anyukaként nagy leszek, és nagyon sok ötletem volt. Könyvtárba jártam ott, most vissza is néztem nemrég, gyűjtöttem az anyagokat Zuglóról, akkor nagyon inspiráltak ezek a helyi séták, és annyira akartunk közösséghez tartozni, hogy ez is volt egy ötlet, hogy hát akkor Zugló, hát ott lakunk, akkor ha már most itt vagyunk, lehet, hogy itt is lehetne maradni, akkor ismerjük meg ezt jobban, a történelmét, a hátterét, volt egy barátnőm vele, közösségi teret szerettünk volna, mert ezt is nagyon láttuk, hogy az időseknek sokszor biztos sokan tapasztalják, hogy elköltözik a családja, ők nagyon vágynának arra, hogy segítsenek valakinek, a fiatal anyukák meg ott sokszor kínlódnak azzal, hogy nincsen ott a családjuk közel, és így valahogy össze akartuk őket hozni. A mi kis kávézó közösségi tér, ahol az időseket bevonjuk, a fiatalokat bevonjuk, tehát ilyen álmaink voltak. Nagyon-nagyon sok mindenen gondolkoztam személyesen is, de úgy semmi nem akart igazán irányba állni, meg nem volt meg az, na igen, most már egy kicsit elkanyarodtam, de az a lényeg, hogy volt egy pont, ahol már elengedtem az egészet, annyira fáradt voltam, hogy már szerintem egy éve kerestem a válaszokat, hogy akkor mi leszek tényleg, és hogy legyen tovább, meg hogy merjünk-e bevállalni egy harmadik gyereket, és elutaztunk. Nagyon keresgéltük a stílusos helyeket, a kellemes, szép szállás helyeket itthon. Elsősorban itthon utaztunk. És találtunk mindig egy-egy nagyon cuki helyet abban az időben. Ez nekem ilyen nagyon nosztalgikus. Most már vendégházasként. Erről írtam is nemrég egy bejegyzést, hogy mennyire nagyon megváltozott a helyzet, de úgy kellett összevadászni, hogy tényleg valami kis ékszerdoboz találjunk. És épp egy ilyen helyen voltunk, a Révfülöpön. Nem akarok hosszan mesélni, mert ha rákeres bárki a nevünkre, vagy az én nevemre, akkor azért van néhány videó, beszéltünk ezekről a dolgokról jó bőven, hosszasabban is, de volt egy pont, egy ilyen nyaralás után ott voltunk anyósomék kertjében, ugye ott gyönyörűséges illatok, meg fények, ott a nyári vidéki kert, és tényleg nem megyek bele most nagyon, az a lényeg, hogy akkor egy pillanat alatt megértettem, hogy el lehet jönni, hogy semmi nem kötelez arra, és nem kéri senki tőlünk azt, hogy ott maradjunk. Nem kell Budapesten gondolkodni, hanem ki lehet jönni a városból, és hogy valami egész konkrétan megvolt az a vízió, hogy akkor csinálunk egy vendégházat. Ez most tényleg nagyon zanzásítva, de amikor már ez a sok-sok háttér, keresés, tapasztalás, kudarc, meg ötletelés, úgy lecsitult, akkor talán egy fél év nyugi után így beütött a villám. Volt ez több is. Nyolc hónap nyugi után így beütött ez a villámcsapás. Igen.
Én úgy gondolom, hogy ezekhez kell idő tényleg, szóval, hogy így meg annak is mindig üzenete van, hogyha így valami nem akar összeállni. Nekem így ez az elmúlt szakom legnagyobb felismerése, amit persze egy olyan ember, aki projektmenedzsmentből jön, és ugye mindennek kell, hogy vége legyen, meg határideje, ezt nehéz volt megélni, úgyhogy abszolút átélem, amit mondasz. És pont ez lett volna a következő kérdésem, hogy hogyan született meg a lámpás az úton ötlete, hogy mi adott elég bátorságot a lépéshez, mert amikor ugye korábban beszélgettünk, mi már ismerjük egymást egy ideje, én azt tudom, hogy nektek azért ez egy egész konkrét hívás volt, ami megérkezett.
Igen. Na hát, itt is szeretettel ajánlom a hosszabb videókat, de az, azért itt is szeretném egy kicsit nagyobb kontextusba helyezni, hogy nekem van egy előtörténetem, én most vagyok 40 éves, és olyan 20 éveim első felében, még az egyetem alatt én még diákként dolgoztam keresztény múzeumban, és engem ott valahogy nagyon megérintett Istennek a kérdése, hogy ki ő, és hogy mi van ezzel az egésszel, és én azóta nagyon-nagyon sok rossz történettel találkoztam, és nagyon sok fájdalmas és traumatikus történettel így a kereszténységgel kapcsolatban, most nemrég erről is írtam, és nekem nem voltak ilyenek. Én nagy kíváncsisággal és viszonylag tiszta lappal nem voltam megkeresztelve kicsinek. Kezdtem így rácsodálkozni erre az egész világra. Nem az intézményes világra, meg nem az egyházi világra, hanem így magára, Istenre. És én így nagyon, hát én nagyon kockás vagyok, én nagyon ilyen mérnök fejjel gondolkodom alapvetően, és nekem kellettek a válaszok, meg nekem kellettek definíciók, meg kellettek hát tényleg konkrétan, és abban a múzeumban, ahol dolgoztam, ott a nénik hozták nekem a könyveket, nagyon szerettem azokat, és én igazából ott annyit tudtam, hogy meg akarok keresztelkedni, egy-két év múlva ez meg is történt. Egyébként hozzáteszem, hogy Móron, ahol most élünk, de tényleg egy nagyon hosszú történet, és semmi közöm nem volt igazából akkoriban Mórhoz, nem sok. És én elkezdtem ezt egyszerűen egy hosszabb folyamatban megélni, hogy Istennel lehet kapcsolódni, elmentünk aztán gyülekezetbe is, és hála Istennek ott is nagyon jó tapasztalataim voltak. Tehát én azt szoktam most már mondani, hogy ő így elzárta előlünk, akkor, mint a kisbabától, a kisgyerektől, hogy véded minden rossztól, mi nem láttuk a rossz dolgokat, mi egy ilyen fantasztikus, a férjem párhuzamosan tért meg, mint én, és mi egy ilyen, tényleg egy bébi, boldog babakorszakban tapasztaltuk meg azt, hogy Isten egy ilyen, egy jó Isten, akihez lehet kapcsolódni, és aki tud válaszokat adni, és ebbe az egészbe, tehát én már őt kérdeztem, én egy ilyen kapcsolódó kapcsolatban próbáltam találni a válaszokat minden eszközzel, amit kaptam, és közben imádsággal, és aztán hiszem, hogy ezt tőle kaptuk, ezt a víziót, nekem soha nem volt vendégházas ötletem. Annak ellenére, hogy tényleg a turizmusban azért jó pár évben volt gyakorlatom, de ezek mindig ilyen rövid távú kapcsolódások voltak, egy-két órások maximum. Én akkor ezt láttam, de nagyon távol volt tőlünk ez az egész, szóval a vállalkozás. Erről is írtam már, hogy mindig nevettek rajtam a barátnőim, hogy én nagyon álmodozó típus vagyok, mind a mellett, hogy nagyon szeretem a konkrét dolgokat, de nagyon álmodozni tudok, és én azt szeretem, ha megmondják nekem, hogy mit csináljak. Nekem soha nem lesz pénzem, meg vállalkozásom, ez volt rólam a kép, és azért sokan biztos átéljük azt, hogy amikor mások valamit így mutatnak rólunk képet, akkor ezt egy darabig el is hisszük.
Abszolút.
És azért ezeket egy folyamatban tudtam én is nagyon átváltoztatni magamban is, hogy elhiggyem, hogy lehet ez. És a férjem is nagyon beállt mellém, pedig ő is nagyon számolgatós. Hihetetlen volt, hogy egy pillanat alatt, ahogy elmeséltem neki ezt a víziót, ő azt mondta, hogy jó. Én azt gondoltam, hogy biztos, hogy nemet mond rá, de reméltem, hogy ő is fogja látni, hogy ez Istentől van, és hogy ez nem kell nekünk most így túlzottan túlbonyolítani, hanem menni kell. Úgyhogy ez adta az erőt igazából, de ami még utána jött, az nagyon-nagyon sokat tudnék mesélni, de szerintem az sokat mondta, hogy 19. augusztusában volt ez a hívás, és 23. augusztusában nyitottuk meg a vendégházat. Úgyhogy türelem és sok idő kellett hozzá, hogy aztán megérkezzünk ahhoz a következő ponthoz.
Én imádom ezeket a történeteket, hogy tényleg mindegyőtöknek, akikkel beszélgetek így, van egy ilyen személyes kis esszenciája, és én nekem ez ad motivációt igazából, hogy ezt csináljam, mert egyrészt bízom benne, hogy ahogy nekem is, másnak is inspiráció lehet, vagy útmutatás, hogy igenis figyelni kell ezekre a jelekre, és ez mindenkinek másképp jön el, azt gondolom, az életébe. Ez függ attól is, hogy mennyire, milyen fokon vagy szinten tart a tudatossága az embernek, hogy mennyire engedi meg magának, hogy figyeljen ezekre. De már olyan történetet is hallottam, ahol egész konkrétan fejbe koppintotta az élet az illetőt, hogy vegye már észre, hogy merre van az útja, és valaki pedig évekig bolyong, és ezt, és én azt gondolom erről, hogy ez egy iszonyú nagy ajándék, hogyha az embernek jön egy ilyen valakinek egész későn, tehát idősebb korában, de még én erre is azt mondom, hogy sosincs késő, szóval, hogy nyilván egy vállalkozásba nem kezd bele az ember feltétlenül 60-70 évesen, de hogy azért... Szóval, hogy ez egy nagy ajándék szerintem, és a jó hír pedig az, hogy a tudatosságon meg lehet dolgozni önismereti munkával, hogy élesen erre az ember. Az érdekelne még itt ezen a szinten, vagy ponton, hogy mi volt a legnehezebb nektek, vagy neked az átállásban, hogy mit kellett kívül és belül persze elengedni ehhez, hogy megvalósuljon ez a vízió, amit megláttál, vagy megkaptál.
Ez annyira jó, hogy mondtad most is az önismeretet. Amúgy szerintem sincs soha késő, de hát, ha későn érkezik meg, nem biztos, hogy vállalkozásban fog realizálódni a dolog, de változtatni soha nincs késő. Tényleg életmódban, egészségben, sportban. De az önismeret, amit mondtál is, az annyira fontos. És így amikor mondod, hogy mi volt a legnehezebb az átállásban, hát nekem egy hatalmas önismereti út volt ez az egész. Utólag látom azt is, hogy mik voltak nehezek, mert akkor egyszerűen csak éltünk, meg mentünk, meg csináltuk, és azért, de így objektíven ránézve, ha azt mondom, hogy 19-ben volt ugye ez a hívás, amit mondtam is, hogy augusztus, ha visszagondoltok, ugye ott még nincs Covid.
Igen.
Mi ezt akkor elhatároztuk, mi ősszel el is tudtuk adni a lakásunkat, amiből aztán csak májusban, tehát 20 májusában költöztünk ki, ez nagyon sokat elárul. Mi még bőven a Covid előtt megállapodtunk, a pénzt még nem láttuk, és aztán ugye ott 2020 elején jött a Covid, és ott álltunk, hogy oké, hogy lesz pénzünk, a Covid most mit fog átírni, mennyire fogja felrúgni ezt a szerződést akár. Tehát egy csomó félelem így be akart kapcsolni. Alapból turbulens időszak volt, mert amikor láttuk, hogy fogunk jönni el, akkor eldöntöttük, hogy jó, akkor legyen tényleg harmadik gyerek. Tehát ott volt egy lakáseladási procedúra, ott volt, beütött a Covid, ott volt az, hogy akkor várandós lettem, hogy lesz a lakásunk, nagyon nehézkesen ment a Móri telekkeresés, a házkeresés, nagyon sok mindent tanultunk. Ugye készültünk az intézményi váltásokra a gyerekekkel, tényleg itt adminisztratíve át kellett állni, és igazából ami egy nagy burok volt, hogy anyósoméknál élhettünk egy évig, de ez is sok nehézséget hozott, mert ők is odaadták az életüket, hogy megosszák velünk, és mi meg oda vittünk két kis gyereket, az egész családunkat, és még oda született egy harmadik, tehát azért ezt úgy el lehet képzelni, és tényleg ez egy hatalmas tanulási folyamat volt, és akkor ugye volt, hogy hetekig össze voltunk karanténban zárva, tehát még ki se tudtunk mozdulni az ő házukból, közben zajlott a mi építkezésünk, és az, hogy úgy, hogy nagyon szeretünk gyorsan csinálni dolgokat, látni az eredményeket, nagyon lassan ment, és egyszerűen volt olyan időszak a 4 év alatt, amikor nem is tudtunk foglalkozni például a lámpás az útonnal, mert hogy annyira kellett a többivel foglalkozni, hogy egyáltalán mi stabilan megálljunk aztán a saját helyünkön, és úgy tudjunk utána, mint következmény már foglalkozni a szállás, vagy hát végülis a vállalkozásnak a dolgaival. Nekem jogosítványom sem volt, tehát tudtuk, hogy mi Móron leszünk, Csókakön lesz a vendégház, az egy negyed óra út. Jaj, te még most is nevetünk a férjemmel, hogy én elképzeltem, néztem a tölthető robogókat, meg majd, hogy én majd úgy járok át, és majd ott fogok mosni. Hát dehogy is. Tehát tényleg annyira voltak ilyen kis gyermeki elképzeléseink, amik abszolút nem voltak reálisak, úgyhogy sok mindenen kellett átrágni magunkat ott, hogy aztán változhassunk mi is, meg az egész helyzet tudjon haladni.
Ez azért, nagyon... hogy elmesélted, mert nekem azt tanítja ez, hogy ugye nagyon sokszor félünk a változástól, mostanában nem győzök erről beszélgetni, nekem ugye ez a fő fókuszpontom segítő foglalkozásuként, és ezek azok a pontok, amit mesélsz, amikor is így látszólag nem áll össze, tehát nem az van, hogy tökéletesen mindent megtervezünk, túlstruktúrálunk, túlagyalunk, minden tökéletes. Szokták mondani, ugye, hogy vannak párok, akik mondják, hogy majd akkor lesz gyerek, hogyha van ház, tökéletes lesz az életünk. Ugye nincs ilyen, hogy tökéletes, és hogy nálatok, ahogy meséled, ugye gyakorlatilag számos olyan pont van, ahol feladhattátok volna igazából, mert hogy nem látszólag, tudom hangsúlyozni, nem klappoltak a dolgok, de közben meg volt egy erős belső hívásotok, és meg volt a vízió, és ugye leküzdötted azt a sémát is, hogy te nem ez a típus vagy, akinek ez való, vagy hogy másra gondolkoztál, és imádom, hogy közben megmeséled, vagy hát már tudjuk, hogy ugye működik a lámpás, és hogy megvalósult az egész. Szóval, hogy ezeket a példákat szeretem másoknak megmutatni, hogy utána hallgatni így az ösztönökre, vagy a belső hangra igazából, meg azt, hogy ezek materiális dolgok, amiket lehet tanulni, gyakorolni, vagy lehet megoldani az életben. Tehát, hogy van, hogyha mondjuk egy akadályba sem akarok eltársítani, de hogyha egy akadály már eléjük gördül, akkor jó, kész, ez biztos, hogy így hogy legyen, nem való nekem, és hogy azért ugye ez szerintem itt nagyon fontos, vagy nagyon képbe jön a kellő önismeret, meg a stabilitás, hogy az ember, hogyha ugye ilyen kisebb döccenőket kap, akkor azon tudod, hogy ez döccenő, vagy kihívás. Túl kell menni, és ugye, hogy föl tud ismerni, hogy mi az a jel, vagy mi az, ami tényleg viszont arra utal, hogy ez nem a te utad, mert szerintem ezt is fontos látni. És itt még az merült fel bennem, hogy megkérdezzem tőled, hogy volt-e olyan pont, mert azért ugye nyilván voltak nehézségek, amikor egyszer is felmerült benned, hogy inkább ezt visszacsinálnád, vagy visszamennéd végébe.
Hát, de még mennyi. Visszamenni nem. Hogy kérdezted, hogy visszamenni?
Hát, hogy visszacsinálni ezt az egészet, vagy hogy visszamenni Budapestre, vagy
Igen, ennek is rétegei vannak, mert a budapesti váltást azt soha nem bántuk meg, azt egy pillanatig sem bántuk meg. Nem akarok ebben most túlságosan belemenni, de igazából pont az is lökött egy nagyot a váltáson, hogy azért azt megtapasztaltuk, hogy az, amit Budapestben mi előnyként élveztünk, az most is és innen is elérhető tökéletesen. Úgyhogy oda soha nem. Én mai napig nagyon sokat megyek, találkozom emberekkel, vagy van, hogy csak visszamegyek egy-egy programra, vagy ilyesmi. De a kifejezetten a vendégházas folyamatot azt nagyon sokszor megkínlódtuk. A házunkkal kapcsolatban sem volt sok nehézség egyébként a sajátunkkal, mert az egy elég sima projekt volt, de a vendégháznál nagyon-nagyon sokszor volt az. Én nagyon sokat sírtam, nagyon sok mélypont volt. Erről is sokszor meséltünk már. Érdekes, mondtad a belső hangot. Én azért annyiban így a saját tapasztalatomból azt mondom, hogy nálam nem... Én nem magamban bízom, szóval nincs olyan biztos belső hangom. Ahogy én megélem tényleg az Istennel való kapcsolódást, ez tényleg nagyon vizuális vagyok, ez nekem olyan, hogy ott van az a másik személy, itt vagyok én, kérdezem őt, és próbálok érteni abból, hogy ő mit szeretne, hogy szeretni. Azt láttam, hogy az elején, az adott igazán erőt, hogy mi az elején ezt természetfelettileg éltük meg ezt a víziót és ezt a hívást, az olyan, mint egy szerződés. Tehát, hogy ez meg lesz. Tehát olyan, mint egy ilyen garanciavállás, hogy ez valaha ott lesz, és hogy az kész lesz, és hogy addig hogy megyünk el, annak a kibontása szabadon a mi utunk. de annak meg kell lennie, és amikor jöttek a mélypontok, akkor sem tudtam, tehát én magamat nem tudtam meg erősíteni és bátorítani. Egyébként itt meg az jött még be, hogy ketten csináltuk a férjemmel, mint a magja ennek a projektnek, és hogy nagyon sok ember volt, aki segített nekünk fizikailag, tehát hogy tényleg nem ketten cipeltük a fizikai lelki terhét ennek a dolognak, de tehát, hogy ő is ott volt, amikor én voltam mély ponton, akkor azt mondta, hogy gyere, nézzük meg, hogy lehet ezeket, meg akkor ő húzott vissza engem, ő kevesebb szer volt mély ponton, reálisabban lát mindent, de nagyon sok csodát éltem át, tehát tényleg ez megint itt a természetfeletti dolgok, amikor éjszaka felébredek, és megnézem a napi bibliaolvasó kalauzomat, és már kinyitom, mert már nem bírok aludni, és megőrülök. Minden nap random feldob egy igét, és megnézem, hogy ez most micsoda a Bibliából, jó, akkor most hol is van ez? Elolvasom az egész történetet, és a lámpásról és a lámpatartóról szól a történet, és két olajfáról, akik ott vannak, és annak az Istennek a szolgálatában állnak, aki eltervezett egy tulajdonképpen egy építést, és hogy sokan gúnyolódnak rajta, hogy nem fog megvalósulni, de aztán a végén mindenki meglátja, és akkor ott állok, hogy akkor, és ez egy nagyon-nagyon nagy mélyponton érkezett például az éjszaka közepén, és nagyon sok ilyen történetem van, úgyhogy én itt pont azt tudom mondani, hogy külsőleg sok megerősítést kaptam, és mind így az isteni oldalról, mind az emberek, akik így körbevettek minket, az nagyon nagy erőt adott, és a családunk, meg a barátaink, hogy sokan elhitték, hogy azért ebből lesz valami. De tényleg nem egy könnyű út, szóval, és a türelem, meg a kivárás, meg a nem is tudom, ez egy csomó mindennek az összessége kellett ahhoz, hogy aztán néha túl lépjünk a nehézségeken, és ott volt még mellette az is, hogy akik építkeztek valaha, tudják, hogy mennyi buktató van magában az építkezésben, úgyhogy itt is aztán bőven érdemes bevonni külső segítséget, akár biztatás formájában, hogy meg objektív segítséget, hogy lehet akár egy rossz szakembertől meg szabadulni, vagy hogy lehet egy rossz szakemberrel aztán elintézni, hogy mégiscsak tovább tudjon menni a projekt, stb. Elkanyarodtam.
Nem, de ezzel nagyon, én itt halálcsöndbe hallgatom, mert nagyon tudok vele azonosulni, hogy ezt te is tudod, hogy én is építkeztem, és
igen.
Ugye mi dolgoztunk együtt még annó, amikor Márka tanácsadóként találtál rám, akkor ugye még benne
bizony.
Részt vettem ebben a kis projektben már az elején, de hogy aztán, amikor ugye a mi folyamatunk lezáródott, akkor ugye figyelemmel kísértem a ti építkezéseteket, és nagyon érdekes, hogy akkor ugye még én nekem fogalmam nem volt arról, hogy én is fogok építkezni, és így vissza, és annyira, egyébként nekem, ezt nem is meséltem el neked soha, de annyira sok erőt adott, amikor így vissza gondoltam arra, amiket mondtál, meg ugye a bejelentkezéseidet is hallgattam, mert hogy akkor nekem, amit te is mondasz, senki nem csinált ilyet a környezetembe, és majd lehet, hogy elkérem ezt a részt, elolvasom a Bibliában komolyan, hogy ezt hol keressem, mert én akkor ezzel a legnagyobb belső vívódásom ez volt, most én sem akarok nagyon elkanyarodni, de hogy szerintem ez nagyon-nagyon nagy tanpélda mindenkinek, hogy nem kell hozzá házat építeni, nekem egyszer ez lett az ilyen fő mottom egy írásomban, hogy fel kellett építenem egy házat ahhoz, hogy megérkezzek önmagamhoz, és ez tényleg így van, mert hogy ahogy te is tudod, igen, a felszínen voltak itt is konfliktusok, meg ugye hát emberek vagyunk, emberi nézeteltérések is, komolyabb problémák is, de hogy nem ez az, ami megmaradt nekem utólag, vagyok rajta, hanem az, hogy ez egy akkora önismereti út volt, és egyszerűen én is éreztem egy belső hívást, nálam az ukrán-orosz háborúnak a kitörése nyomta be a gombot, nem tudom neked elmondani.
Igen.
Budapesten, a lakásomba, elmentünk Lunával sétálni este 10-kor, és teljesen emlékszem a pillanatra, hogy a vasas sportpálya felett állok, világítva a sportpálya, ott tanulnak a gyerekek síelni, meg mit tudom én elkezdtem zokogni az utca kellős közepén, és így éreztem, hogy itt egy életszakasz lezárult, így vége van, és mennem kell. Tudtam, hogy el kell jönnöm, utána kialakult minden, hogy hova és miért, és mi a következő lépés, de hogy az a pillanat, az annyira erős volt, hogy
igen.
A hideg, ahogy erről beszélek, mert hogy egyszerűen tudtam, hogy csinálnom kell, de fogalmam nem volt, hogy mivel jár, és nyilván, ha valaki előre elmeséli, sose vágok bele, meg akkor nem hallottam meg ezeket a rém történeteket, de én is azt éreztem, hogy mindenki inkább ellene van. Ez valószínűleg az én belső vívódásomnak a kivetülése volt, de akkor is ilyenkor nagyon sok erő kell, most visszakanyarodva, csak ezt akarom ezzel mondani, hogy egyszerűen az ember ezt érzi, hogy van értelme csinál, tehát, hogy valamiért te ezt csinálod, és én aztán vártam egy ilyen megvilágosodási pontot, hogy rájöjjek, hogy mit csinálok én itt, miért kellett nekem idejönni. Mert kicsit olyan érzés ez, hogy az ember, mintha nem maga döntött volna, hanem csak tudod, amikor így visznek a lábait futás közben, eljön ilyen izgalmas részre az erdőbe, és te nem is ide akartál kiukadni. Vagy egy mesefilmbe, amikor a főhős így valami másik ösvényre téved.
Ez jó képek.
Ez ilyen érzés, de közben meg igazából nem volt ilyen nagy megvilágosodás, hanem pont az út volt a lényeg. Nekem lett menni, és ezt ugye utólag látja az ember. Na de visszakanyarodva, mennyire változtatott meg téged ez az életmódváltás emberként? Mert hogy azért erre mondhatjuk, és ugye emiatt vagy itt a podcastban is, hogy ez egy komplett életmódváltás, ami több területen tehát érint nálad is. Mi az, ami benned így a leginkább átalakult? Mit gondolsz? Hogy érzed?
Hát, mikor ezen gondolkodom, akkor nagyjából az jut eszem, hogy minden. De tényleg nagyon sok minden. Azért az egyik legerősebb, és ez lehet, hogy klisésen hangzik, de a természethez való viszonyom. Mert azt hiszem, hogy azért hiába a vidéken nőttem fel, kisvárosban nőttem fel, volt egy telkünk, rengeteg időt töltöttünk ott, aktívan részt vettünk a húgommal a kiskerti dolgokban, a szüleimnek a telkén. De nem volt egy tudatosság benne, meg az tényleg olyan, úgy volt, az olyan alap volt. De annyira nem is vonultunk be mégsem igazán. És utána elkerültem a suliba, onnantól tényleg csak az a dolga az embernek, legalábbis én így éltem meg, hogy akkor a tanulása, mi lesz hát majd, hogy lesz. És én akkor realizáltam, amikor már itt voltunk, hogy észreveszem, hogy változnak az évszakok. Persze, hogy észrevettem Budapesten is, persze, hogy észrevettem Veszprémben, vagy amikor Berlinben voltam cserediák, de hogy mindent, ahogy az emberek behúzódnak, hogy már, ugye mi Móron vagyunk, fantasztikus, az ország egyik legkisebb, és szerintem egyik legszebb borvidéke. Mikor vannak a szüreti munkák, mikor tűnnek el a prések, a hatalmas prések az utcákról, mikor nincsenek már kinn az emberek a kiskertben, beleértve bennünket is, mikor kezdjük el a vetést, mikor lehet már valamit csinálni, mikor lehet palántát nevelni, mikor jönnek az első virágok. Tehát most itt le kell lőnöd, hogy ezt abba adjam, de annyira sokat tudnék erről mesélni, mert utólag jöttem rá, hogy ez mennyire hiányzik, hogy ez mennyire a teremtettségünkből fakad, hogy ennek a része vagyunk, ennek a rendszernek, és komolyan, hogy a panelnek, a panelház és a járda összeépítésének a részéből, hogy kinőnek azok az erős, gyönyörű virágok. Mindenhol ott van a természet, tényleg, de az, hogyha ennyire engedjük, és ennyire tágas a tér, akkor ez fantasztikusan ide kapcsol ebbe az eredeti, szerintem eredeti programunkba. És én ezt itt nagyon élem, de a másik meg az, hogy úgy az emberekkel más lett az egész. Mi egy kisvárosi közösségben élünk, meg egy kis térségi közösségben. A vendégház miatt, a reggeli miatt a termelőkkel, akik itt vannak a környéken, elég jó kapcsolatunk alakult ki. Vannak, akikkel össze is járunk, és látjuk azt, hogy ők mit tesznek bele, hogy milyen ez az egész. Ez nagyon fontos része lett az életünknek, és az, hogy én is jól látom azt, hogy milyen egy vállalkozást egy másik területen vinni. Ez nagyon sok mindent tanított nekem, hogy egymásnak sem úgy mondjuk meg a tutit, hanem figyeljük a másikat, látom a jó gyakorlatait, esetleg a rossz gyakorlatait, hogy lehet beleszólni, hogy nem kell beleszólni. A kisvárosi élet mindennapjai az megint más, hogy pont ezen gondolkodtam reggel, ahogy lementünk, nem olyan idilli, mert van, hogy autóval rohangálunk, sőt, leginkább autóval szaladunk a gyerekekkel reggel az intézményekbe, de ma pont úgy alakult megint, és szeretném ilyenkor többször, hogy most kitettem a sztoriba, már nem fog látszódni, mikor ez kimegy, de hogy pittpangot fújunk, hogy lassan megyünk, hogy megnézzük, hogy ez itt a százszor szép. Ez a pittpang, ez itt a repkény, ez itt a, nem tudom, az orgona, és akkor így megyünk le, akkor az egyik kedben póniló van. Szóval, hogy tényleg ez a típusú dolgok nagyon jók. Itt ennek az emberi oldala, hogy jobban odafigyelünk egymásra, amit neked is beszámtalanszor meséltem, sokan hallották, hogy tényleg tudják a festékboltban, hogy milyen zsákot vesz a férjem, hogy melyik csiszoló papírt szeretném, hogy milyen padlófesték kell nekem, hogy a pékségben tudják, hogy néha elfelejtem átutalni az egyik számláról a másikra a pénzt, és akkor már előre szólnak, hogy Ági, van pénz a számládon. Tehát, hogy tényleg ezek olyan apróságok, de... És azt gondolom, hogy nagyvárosban is kialakulhat, nem erről van szó, csak az, hogy hozzánk ez most annyira illik, és én annyira szeretem ezt, hogy ebbe így beleváltoztunk, hogy egy kisváros, ahol nem túlságosan vagyunk egymás fejére nőve, de azért mégiscsak egy ilyen kisebb közösségnek a ritmusába belekapcsolódtunk. Az itteni gyülekezetünknek az élete, hogy itt teljesen más, mint egy nagyvárosi keresztény gyülekezetben, ahol aztán mindenhonnan jönnek az emberek. Nem is tudod, hogy amikor hazamentek vasárnap, vagy a Biblia óra után, akkor ki hova megy haza, hanem itt tudom én, a gazdaboltos az egyik előjárónk, az egyik főgondnok, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy ezek annyira jól hatottak ránk, és ebben nagyon sokat változtam, hogy lássam ezeket a mindennapos örömöket ezekben a dolgokban. Én ezt nagyon élem, tényleg. Nem tudom, te hogy vagy vele, bár egy kicsit beszélgettünk erről, de hogy vannak előnyei, hátrányai, de nekem ez nagyon előnyömre vált, azt hiszem, hogy ilyen közegbe jöttünk.
Igen, ugye erről beszélgettünk korábban, és az volt az első ilyen emlékélményem, hogy én ugye szintén itt nőttem föl vidéken, Balatonnál, de ugye 16 évet Budapesten töltöttem, amit egyébként én is tökre szerettem, tehát, hogy nem azért jöttem el, mert valami csalódás volt, vagy nem szerettem, de nem, és ott is kialakultak ezek a kisebb kapcsolódások, tehát nekem is ugyanúgy, hogy elmentünk Lunával, akkor már nekem volt a kiskutyám, és lenn a parkba tök jóban volt, utána kialakult, persze ott tervezgettük a Városmajorba, hogy milyen koktélpult kéne ahhoz, hogy jól érezzük a kutyasétáltatás közben, meg kávéztünk. Szóval megvoltak ezek, meg ott is ugyanúgy jártam termelői piacra, ahol már előre köszöntek, tudták, hogy miket szoktam vinni, volt, hogy már előre össze volt készítve. Szóval ezek az élmények is megvoltak, de nekem ezt újra meg kellett tanulnom, hogy amikor ide költöztem, akkor a szomszéd bácsi rám néz, hogy mi van velem.
És igen.
Tolakodónak tűnt eleinte, és nekem nem viccelek, 2 éven betelt, mire rájöttem újra értelmezni, hogy ő nem tolakodni akar, hanem egyszerűen érdeklődik felőlem, hogy élek-e.
Igen, ugyanez.
3 napja, és nem tudok a kocsival, és most már én is megnyugodtam, vagy úgy átváltottam ebben, de itt egy komoly szemléletváltásra volt szükség, vagy gondolkodásmódra, mert Budapesten egy társasházban éltem, ahol tehát szorosabban voltunk így lokálisan, mégse tudtam ennyit a
Igen.
Tehát minden nap persze köszöntünk egymásnak, akivel találkoztam, de hogy a kutya nem kérdezte meg, hogy vagyok, vagy így mi van velem, és itt meg nem tudom, fölhívnak, hogy tegnap is egy ilyen nap volt, hogy 3-an felhívtak, hogy most van egy kis mulcs, most el kéne menni ide, most hozok egy kis ezt, egy kis azt, és ugye most már bennem van ez, hogy gondolok itt a nénire, akitől virágot kaptam, hogy akkor azt tanoznom kéne, és hogy akkor viszek neki valamit én is. És jól érzem magam ettől, és azt hiszem, hogy ez a mentális egészségünkhez is abszolút hozzátesz, hogy azért megerősítéseket kapsz, hogy így van kire számítani, szóval így nem, nincs az egyedül vagyok érzés. És igazából meg is válaszoltuk azt, amit így akartam, vagy amivel szerettem volna folytatni, hogy a nem siető szemlélet az nálatok hogyan mutatkozik meg, talán még a lámpás életében, hogy ez a filozófiátok, amit hirdettek, ez miben mutatkozik meg? Ugye a termelőkről már meséltél, nekem nagyon szimpatikus nálatok, meg ugye kicsit kapcsolódik ehhez is, amit most itt beszélgetünk a vidéki élethez, de van még más, amiben megmutatkozik ez a szemlélet?
Amikor azt ott leírtam, hogy nem sietős szemlélettel, akkor arra gondoltam tulajdonképpen, hogy annak ellenére sietünk egy csomó helyre, és sietünk egy csomó mindenben. Ez tényleg, ez egy folyamat, és ebben még nem vagyok jó. Én azt hiszem, de itt még nagyon sokat kell tanulnom, hogy attól, hogy itt vagyunk, attól még nem lassulok le automatikusan. De én akkor ott arra gondoltam, hogy látom azt, hogy mennyi idő tényleg elindítani ezt az egészet, hogy mennyire sok munka, hatalmas, szerintem oda nekünk hatalmas az 1500 négyzetméter, hogy sok mindenre várunk, hogy változzanak, hogy a növények a kertben nem lesz ott angol park, de azért legyen gondozott, hogy legyen kellemes a szemnek, jó legyen ott lenni, és hogy összességében, meg az, hogy meglegyen a takarítás, hogy meglegyen minden, hogy ebben nem akarok mindig bevonni, nem akarok profi lenni, én nem akarok profi takarítót hívni, nem akarok profi kertészt hívni, nem akarok mindenben úgy csinálni, mintha ezt így pitty-putty összeraktuk volna, és akkor már így tökéletes, és ott vagyunk egy ilyen mesterséges intelligencia állapotban, hanem hogy lehet, hogy most éppen úgy alakult az időjárás, hogy most nem tudtuk lenyírni a füvet. Akkor most lehet, hogy még nem tartunk ott, hogy kicseréltük a kerítést, és most lehet, hogy úgy fér bele a takarítás, hogy akkor ki kell húznom ott 2 napot, ott nem tudnak jönni a vendégek, emiatt kevesebb bevételem lesz, de kell az idő arra, hogy valamit ott kijavítsak, vagy nem tudom, vagy a takarításban több dolgom van, nem tudom, hogy ez így jól érthető, de valami ilyesmi volt bennem akkor, amikor ezt írtam, hogy ráérünk, hogy megcsináljuk, hogy egy-két segítség eljön, megoldjuk, de itt nem fogunk minden erővel és minden erőn felül, és anyagilag, és erőn felül abban mindent beletolni, hogy mi már ott legyünk, ahol mondjuk 20 év múlva szeretnénk lenni. Nekem valami ilyesmi volt ebben, és az is, hogy igen, hogy nem fogom kiszámolni a benzint, hogy mennyire vittem át neked azt az izét, hogyha kérsz még valamit. Nem fogom elkérni pluszba, nem tudom, valami gesztusért a pénzt, vagy nem baj, hogy nem tudom, de nem fog minden gramra kimérni, és ez így mindenben időben, anyagilag ott kell, hogy legyen, és valahogy azt szerettem volna, hogyha ez jön át, hogy és azt is tapasztalom, hogy ha ezt érti a vendég is, akkor oda-vissza történik ez, hogy megértjük azt, hogy miben van a másik, és ez egy olyan légkört is terem talán, hogy akkor ő is azt érzi, hogy nem baj, hogyha a kutyám rálépett itt valamire, mert nem tettem semmit igazából tönkre, mert ez a természet rendje, szóval érted, valami ilyesmi.
Most bekapcsolt a brand stylist énem, mert erről eszembe, amit mesélsz, hogy ugye a márkaépítésben keressük mindig azt, hogy egy vállalkozás mitől tud unikális lenni, mitől tud kitűnni a piacon, és nekem ez annyira tetszik nálatok, meg a tesz szemléletedben, hogy ugye ez egy igazi küldetés, szóval ez abszolút érződik, hogy nem a profit maximalizálása a cél, vagy az, hogy tömegekhez elérni, és amit beszéltünk is, hogy az utolsó egy éjszakát is értékesít, ami kimaradás legyen, mert ez jóval több annál, tehát ez túlmutat, és ez önmagában az egyedisége a ti vállalkozásotoknak, hogy benne vagy te, hogy ott fogadod őket, hogy így állsz hozzá, hogy van benne tényleg egy személyesség, és nem minden így automatizálva van, hogy úgy tudok hozzátok elmenni, hogy nem is találkozunk, tehát hogy csak úgy beengedem magam, én Spanyolországban voltam úgy nyaralni, hogy
igen.
Az Airbnb-n beengeded magad, kiengeded magad, és
igen.
Nem tudom, mintha ott se lettél volna. Persze ez egy másik formátuma a szálláshelyeknek, de hogy nálatok szerintem pont ez a személyesség, meg ezek a kis történetek, meg amiket bekészítesz oda, meg az, hogy nem ez a cél, hogy így mindent kifacsarjál ebből a vállalkozásból, hanem hogy neked személy szerint ugye lett egy döntés, hogy akkor neked ez lesz a hivatásod, és amiről beszélgettünk itt a háttérben, ez azóta is benne van a fejem. Uh-huh. Egyszerűen, és magamnak is próbálom így, így ezt átfordítani az én életemre, vagy hivatásomra, hogy is fogalmazzak.
Tehát, ez az életmód lett, igaz? Erről beszélgettünk, mód, igen. Igen.
Életmód lett az, hogy tehát neked nem a munkád ez, persze a bevételi forrásotoknak egy része.
Igen, igen.
Meg nyilván meg kell élni valamiből, de hogy ugye a tudatossági szinted már jóval túlmutat azon, mint hogy valamiből meg kell élni, és akkor szerzel egy valamilyen munkát, vagy valamilyen vállalkozást így elindítasz, amiből jön a pénz, hanem ez abszolút túlmutat azon, tehát ebben benne van a személyiséged, a minden hívásod, és ugye ettől tud ez működni, és lehet, hogy sosem lesz egy olyan forgalmú vendéghez, mint a legnevesebb ilyen kabinházak Magyarországon, vagy nem tudom, de uh-huh. hogy nem akar ez lenni, azt hiszem, hogyha én így jól értelmeztem ezt így.
Nála. Igen, én örülök, ha sok a foglalás tényleg, de én is látom, hogy az már engem is kifacsar, meg tényleg, de egyébként még visszatérve, amit mondtál, azért próbálom letapogatni a vendégeknél előzetesen is, hogy azért van olyan, aki magát beengedi, meg a végén is kiengedi, mert tényleg látom azt, hogy meg van, hogy úgy alakul, hogy nem tudok ott lenni. De látom azt, és tényleg ezt próbálom tanulni közben, hogy mi az a helyzet, amikor nem, rám nincs szükség, és mi az a helyzet, amikor rám egy kicsit még inkább szükség van, vagy ötletekkel van szükség, vagy javaslatokkal van szükség, vagy lelkileg van szükség, ilyen is többször van.
Ez is tök szóval, jó, reagálsz igen. a szükségedre, szóval nem az van, hogy így kőbevésett szabályok vannak, és akkor ez csak így van, hanem hogy ez megint csak nagyon szimpatikus nekem, hogy tényleg így reagálsz rájuk, vagy így leszűrött, hogy kinek mire van szüksége, és lehet, hogy akin azt érzed, hogy szükség van rád, lehet, hogy tényleg neki éppen pont arra a 3-4 mondatra van szükség, amit ott együtt váltotok, mert hogy ettől válik nem csak a szálláshelyé, hanem hogy valódi kapcsolódási szintérre, és hogy ezért csináld az egészet te is, szóval, igen. hogy ugye körbeér az egész történet. Szerinted mit visznek haza a vendégek innen, amikor így tőle mennek haza, hogy mi lehet ez az érzés vagy élmény, ami miatt több lesz ez, mint egy szállás, hogy van ilyesfajta visszajelzésetek, vagy le tudod ezt szűrni?
Persze van, de azért alapvetően erre azt tudom mondani, hogy érdemes elolvasni, hogy miket írnak, mert olyan furán mindig az én számból az, amit ők visszajeleznek, hogy mondjuk mit szeretnek benne. Én pont azt szeretem ezekben a visszajelzésekben, hogy ezek tőlük jönnek, hogy ezt ők mondják, és én olyan nehezen is helyezkedem egyébként bele, ezért is nehezen tudom ezt visszamondani, mert annak ellenére, hogy tényleg én nem tekintek erre új munkahelyként, de mégiscsak egy munkahely, és én amikor ott vagyok, akkor nagyon azt látom, hogy már hol pattant fel a padló, mindig ezt emlegetem, meg hogy hol kellene festeni, és amikor a férjem is például kijön, akkor dolgozni kéne, én meg ilyen hajtós vagyok, időkiszámolós, és hogy jaj, de jó itt lenni, nem mond már, hagyjál már, én ezt már nem értem, és csak siessünk és csináljuk, de ők azért alapvetően azt szokták mondani, hogy valami olyasmi, hogy több van benne, hogy lelke van, hogy nagyon ki tudnak kapcsolni, de azért tudom, hogy nagyon-nagyon sok vendégház van, és én is látom, és úgy örülök is neki, hogy amire igazán szüksége van az embereknek, hogy ki tudjanak tényleg csekkolni, és szerintem nem old meg 2-3-5 éjszaka egy nagyobb fáradtságot, vagy kimerültséget, de hogy tényleg tud ilyet nyújtani nagyon sok ház. És az, hogy ők itt, pont itt nálunk mit élnek át, azt tényleg ők tudják igazán. Én azt szerettem volna, ha van benne egy otthonosság, egy ilyen semmiképpen sem sterilség, bár próbáltunk azért minimális ingert bevinni a berendezésben, de azért mégiscsak elég színes, és ahhoz, hogy otthonos legyen, ahhoz megvan rengeteg könyv, magazin, kis apróság, ami a szemet gyönyörködteti, úgyhogy remélem, hogy tényleg ezt kapják, de hogy mi van ott igazán, azt én így már nem tudhatom meg soha, tényleg, vendégként. Ez nekem nem fog megadatni.
Hát valamit mindenki biztos, hogy érez meg, lát belőle, és lehet, hogy talán ez erről nem is kell beszélni, vagy hogy ezt így mindenki tudja meg.
Igen, ez az övék. Együtt írjuk ezt a történetet, ezt szoktam mondani, hogy tényleg mindenkinek van egy kapcsolódása a házzal, meg a helyel is, és abból az egészből azért szerintem már azt is érzik a következők, amit előtte ott a ház átélt a többi vendéggel. Ez most egy kicsit ilyen spirituálisan hangzik, de szerintem ebben semmi ilyesmi nincsen, hanem egyszerűen az, hogy van már egy múltja a háznak.
Igen, meg én hiszek abban is, vagy így gondolom, hogy az is egy tudatos döntés, hogy mondjuk azt mondja egy vendég, hogy én nem külföldre utazom el, hanem már megtehetném, hanem hogy mondjuk eljövök a Lámpásba, vagy bármelyik belföldi kis vendégházba, mert tudja, hogy ez ugye a te megélhetésedet támogatja, hozzájárul a működésed.
Igen.
És szerintem ez innentől megint más vetülete van, mint elmenni egy szállodába mondjuk. Persze nem ugyanaz a műfaj, tehát összesen hasonlítható.
Persze.
Még az ilyen nagyobb vendégházakkal sem összehasonlítható, amikor egy ilyen személyes történetnek a része vagy, úgy gondolom. Úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon szimpatikus. Ha valaki most így azt érzi, hogy a késztetést ér ez a beszélgetésünket, hogy na hát, most már itt az idő, hogy váltsak, és itt most nem feltétlenül a vendégház alapításnak, hanem inkább az életmód váltásra, mert ugye nekem ez a mozgatórugom. Tehát ha valaki életmódban vagy otthonteremtésben váltana, de még bizonytalan, akkor most így a mai éned mit tanácsolna neki, hogy hol álljon neki, vagy mire fókuszáljon?
Az egyik beszélgetésben, ami készült velünk, ott a férjem egy mondatát vágták rögtön a legelejére, és annyira szeretem azt a mondatot. És ahogy mondja, hogy ha valaki érzi, hogy van hívás, akkor nem szabad mérlegelni, és nem is kell igazából. És ezt így tényleg amúgy könnyű mondani, nagyon szeretem ezt a mondatát, főleg, hogy egy nagyon mérlegelős ember szájából hangzik el. És tényleg könnyű ezt mondani, hogy ha érzed a hívást, akkor csak menjél, nem mérlegelj. Mindemellett szerintem nagyon függ a temperamentumunktól az, hogy hogyan csináljuk ezt az egészet, és amiről beszélgettünk is, hogy az önismeret annyira fontos, és szerintem innen indul minden, tehát bedobod azt az önismeret kavicsot, és akkor majd így indulnak a dolgok egyébként is, de nagyon fontos, hogy lássuk azt szerintem, hogy ha lehet, amennyire, de hogy úgy lépjük meg ezeket, legalábbis én most tényleg magamból kiindulva mondom, hogy utána ne bánjuk meg. Mert ha már így lépünk egy ilyen nagyot, vagy akár kicsit, lehet kicsiben is szerintem. Pont a Tamarával beszélgettetek az első beszélgetésben a fokozatosságról.
Igen.
Biztos, hogy vissza lehet menni, csak ez egy akkora dolog váltani, és szerintem akkor lehet tényleg igazán váltani még, hogyha már annyira feszít valami, ahogy te is mesélted, hogy már annyira nem volt jó úgy, ahogy volt. És ha viszont ott vagy, hogy feszít valami, de még mindig el tudod mondani magadnak azt, hogy de még jó itt, és hogy mérlegelsz, és ott nézegeted mégis azokat a dolgokat, amik körülvesznek, hogy oda jutsz a végén, hogy jó, akkor inkább maradok. Nekem sok ilyen ismerősöm van. Akkor se hibáztasd magad, és hogy nem kell, hogy érted, hogy mit mondok, hogy nem kell attól bűntudatod legyen, vagy nem kell attól magadat ostoroznod, hogy nem tudsz váltani.
Igen.
De ha tényleg annyira feszít már, és tényleg érzed, akkor érdemes váltani, és azon gondolkodtam még, hogy nagyon fontos az, hogy valószínűleg lesznek, akik nem fognak egyetérteni, főleg, ha nagyon nagyot váltasz. Nem fog mindenki tapsolni, meg támogatni, de biztos, hogy lesznek, akik meg igen, és nagyon fontos az, hogy azok viszont ott legyenek, és minden síkon tudnak segítséget nyújtani. Lelki támogatás, szellemi támogatás, testi támogatás, fizikai támogatás, hogy akár besegítenek konkrétan az építkezésben, a költözésben, ott vannak, humor van benne akkor akár is, és akkor nem egy ilyen keserű dolog, mert amúgy sok esetben nem könnyű. És főleg, hogyha így halljuk egymás történeteit, akkor tud inspirálni is, és a nehézségek sem kellenek, hogy megijesszenek, mert ez mindenkinek a saját kis útja, viszont amikor jönnek a nehézségek is, az is éppen akkor annyira megküzdhető, hogy ezektől sem kell szerintem megijedni. Úgyhogy összességében most egy csomó mindent mondtam, de valahogy ez van bennem, hogy semmiképp sem bűntudattal, és mindenképpen úgy, hogy ha már annyira feszít, akkor menjél, akkor nem kell gramra kimérni ezt sem.
Szerintem nagyon fontos, amiket mondasz, és így záró gondolatként még én is szeretném ehhez hozzátenni, hogy nálam hogy volt ez, mert én például megpróbáltam visszamenni, és ott jött egy még nagyobb csapás vagy felismerés, hogy egyrészt megerősített abba, hogy stabilizálódjak abban az érzésben vagy állapotban, hogy igen, én meghoztam egy döntést, nem véletlenül, most még én se látom pontosan, hogy mi lesz ennek a vége, de hogy nagyon erősen éreztem, tehát nem csak egy ilyen hebehúrgya kósza ötlet volt, és akkor csak így beleugrottam az ismeretlenbe, tök szépen előkészítettem mindent, meglett az egésznek a struktúrája, és tulajdonképpen visszatekintve nekem is 4 év volt ez az átmenet, nem kevés, és igazából aki ezt így látta, hogy meggondolatlan döntést hozok, ott inkább magába kéne nézni, mert ez az ő félelme, hogy a változástól, de...
Igen. De itt van be az önismeret, igen.
Visszakanyarodva arra, hogy én megpróbáltam, amikor ugye túl voltam magán az építkezésem, és ugye a többi életterületem még nem tudott olyan hamar hozzá alkalmazkodni ehhez a változáshoz, mert nekem például volt egy pont, amikor így muszáj volt leépítenem a munkámat, mert felismertem, hogy egy teljes embert kíván, hogy én itt álljak minden nap az építkezésen, és hajtsam a csapatot, meg benne legyek, meg haladjunk, meg ugye én ezt élveztem is, mert azért félig meddig a szakmám is, és viszont ezt nem gondoltam, hogy ugye akkor még visszajártam Budapestre a ilyen projekteket csinálni, vagy együttműködni, és aztán egyszer csak így, bocsánat, leállt az egész. És ez nagyon ijesztő volt. És utólag ugye fölismertem, de akkor nagyon nehéz volt ez az állapot, hogy egyszer nem működött az, amit régen csináltam, mert én azt már elengedtem fejben. Hogy egyszerűen, és ugye próbáltam erőltetni, mert hogy az régen a stabilitást nyújtotta a bevételi forrásomat, a megélhetésemet, és próbáltam visszanyúlni hozzá, hogy akkor az instabil állapotban legalább egy valami legyen stabil, de ez is széthullott, és azt a felismerést, hogy na várjunk. Szóval, hogy itt az van, hogy igazából tényleg az egyik döntés hozza a másikat, és így egyszerűen borul minden, de a borul az szó jó értelmében mondom, hogy egyszerűen az életed elkezd hozzá alakulni, és szemvillanat, de ez igazából ugye évek alatt átalakultak a kapcsolataim is, pont azért, mert egyszerűen az én döntésem generált egy olyan folyamatot körülöttem a környezetemben, hogy ugye én megláttam, hogy erre ki hogy reagál, és hát volt, aki nagyon rosszul reagált rá.
Igen.
Nincs is az életemben. Volt, aki kifejezetten rám nyomta a saját frusztrációit, félelmeit ezzel kapcsolatban, valaki kifejezetten kinyilvánította, hogy nem érte egyet, és nem is érti, hogy mi van velem, és voltak, akik támogattak, és jöttek velem tovább, és természetesen jöttek új kapcsolódások.
Igen.
És ugye ez minden területen, és ugye a hivatásom is teljesen átalakult, és azért ez egy utólag visszagondolva egy nagyon komoly, kemény történet, tehát, hogy itt tényleg minden átalakul, és ebbe kellenek a kapaszkodók, és ezzel a podcasttal is az a célom, hogy ezzel is ilyesfajta támogatást nyújtsunk annak, aki esetleg még előtte áll ennek az egésznek, hogy halljon olyan történeteket, hogy igen, egyikünk sem állítja azt, hogy ez könnyű, ez az átmenet, de utólag, bár mondom itt én megpróbáltam még így visszamenni, érte, mert nem véletlenül hoztam meg ezt a döntést, nem véletlenül alakult így ez az én utam, tehát hogy nekem itt volt
tapasztalási
pontok, úgy, ahogy neked is, meg nektek is, meg a többieknek is, akikkel beszélgettem, és szerintem ezt nagyon fontos látni. Én tulajdonképpen 4 évvel eltelte után, vagyis most jöttem rá arra, hogy megengedem magamnak ezt, hogy igen, én másképp működöm, én másképp élek, és nekem ez az utam. Tehát, hogy egyszerűen nem akarok már ellenállni, talán ez a jó szó.
Igen.
Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy elfogadtad a meghívást erre a podcastra, mert én nagyon élveztem ezt a beszélgetést, és amikor itt csöndben voltam, akkor meggondolkoztam így pár dolgom, mert tényleg gondolatébreszt, és a ti példátok is szerintem nagyon-nagyon tanulságos, és hát én biztos, hogy fogok még hozzád menni, ha más nem csak kávézni, mert nagyon jó ott lenni, és ez itt egy picit a reklám helye, mert hogy a tudatos életműhelynek az életmódváltó programjait is ezért hoztam létre, hogy a podcast ugye egy ilyen inspiráció, de hogy aki érzi azt, amit mi, hogy személyesen is szeretne kapcsolódni, és egy olyan közösség része lenni, aki megtart, és aki megérti, vagy legalábbis tud kapcsolódni ahhoz, hogy ő benne most valami nagy változás történik, akkor mi itt vagyunk, és havonta egyszer itt Balatonon a Luna Retreatben fogunk találkozni. Most az első alkalom április 25-én lesz, de ez az epizód ez még nem fog addig kimenni, de minden hónapban tudunk majd találkozni. Mm. És ha a vállalkozói szemlélettel, ha magánszemlélettel, teljesen mindegy, de hogy próbálunk más perspektívát, más szemszögeket, más történeteket megmutatni, amiből szerintem elképesztően sokat lehet meríteni. Úgyhogy mindenkit várunk szeretettel majd ezekre a programokra, és Ági, neked, nektek pedig sok sikert, és még több merést kívánok.
Köszi, Franci, és tényleg nagyon jó volt beszélgetni, és amúgy ez még ami fantasztikus ebben az egészben, hogy egyszerre kinyílik a világ, és annyi emberrel lehet kapcsolódni, akikkel tudunk tapasztalatot megosztani, úgyhogy én is nagyon várom, hogy találkozzunk majd ott április végén, és remélem, hogy sokakkal még lehet külön is tényleg beszélgetni ezekről, úgyhogy tök jó egymást inspirálni. Köszönöm a te történetedet is.
Köszönöm
neked én. Neked is sok sikert. Szia!
Szia! Yeah.